A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges mai napon, amikor a koronavírus árnyékában tele van a világ szorongással és félelemmel. Tisztjük, hogy Isten igéje ma is érvényes, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Ennek a jegyében vagyunk együtt itt az ige körül, és kívánunk áldást mindazokra is, akik távolról követik a mi mai együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőjénekül a 166-os éneket. 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a 91. Zsoltárban. A 91. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, az első verstől kezdődően egészen a fejezet végéig. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj, kedves testvérek, Isten nevének dicsőítésére a 348. énekünknek mind az 5 versét. A 348. énekünk mind az 5 versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Ő néki mennyei karakba egyőzzen hálát. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sas szárnyon ordozott, az érel fajodban védett. Nagy érgalmát Shabbat. szárnyával takarva védel. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád ára. Lásd vissza, jóságos lelke vele, és hitet tőle, mint vára. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldjad lelkem és tollaték, itt vallás nyelvem. Lelne veled, napfényed őte neked, őt áldjad örökké, amen.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy a te kezedből van a mindenség. És köszönjük, hogy te nem úgy indítottad el a teremtett világot a maga megalkotott rendjében, mint aki utána visszahúzottál volna, és levetted volna gondoskodó kezedet erről a nagyon jól működő teremtett világról. Köszönjük hálaadással, hogy minden gond, baj, próba, mindenféle veszedelem ellenére is hihetjük azt, hogy te vagy az Úr mindenek fölött. Valljuk, amit a Szentírásból tanultunk, és amit hitvallásaink is rögzítettek, és a szívünkbe véstek, hogy a te tudtod és akaratod nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy neked az élet sötét völgyében is van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy a 3000 éves Zsoltárral valhatjuk, Dávid király szavaival, hogy még a halál árnyékának völgyében sem félek, mert ott is velem vagy. Istenünk, most a félelem, a pánik hangulata vett erőt az emberiségen a koronavírus miatt. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy erősebb legyen a te szereteted uralma fölöttünk, mint a félelemnek és a pániknak a hatalma. Köszönjük hálaadással, hogy a te békességedbe akarsz behívni ma is minket. És köszönjük, hogy a te szereteted oltalmában akarsz elrejteni bennünket. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a dögvésztől, nem kell félnünk a ragálytól, azért, mert te hatalmasabb vagy minden olyan veszedelemnél, ami törékeny emberi életünkre leselkedik. Köszönjük hálaadással, hogy te irántad való hűségre serkentesz mindnyájunkat, mert látod, hogy sokkal nagyobb bajunk a lelki vírus, a bűn, a hűtlenség, az irántad való engedetlenség nyomorúsága, ami miatt sokszor hátat fordítunk neked, és nem engedelmeskedünk a te jóra intő szavadnak. Ezért van annyi baj, nyomorúság, egyenetlenség, meg nem értés, háborúság, feszültség az emberi kapcsolatokban. Istenünk, ezektől szabadíts meg minket, és kérünk, hogy állíts helyre minket, hogy megtalálja minden teremtett lélek a te oldaladon azt a helyet, ahol gyógyulhat, erősödhet, kivirulhat az élete. Jézus Krisztusért áld meg most a te igédet köztünk és bennünk, hadd jusson a célba mindenütt, hogy vigaszul, bátorításul, erősségül legyen mindnyájunk számára. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 251-es énekünknek a második versét. 251-es énekünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvérek, a 91. Zsoltár 5. versétől kezdődően. A 91-es Zsoltárból az 5. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét egészen a 12-es vers első feléig. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, egy különös harmadik világháború kellős közepébe csöppentünk, amit pánikháborúnak lehetne nevezni. Az egész világ retteg mindattól, ami a hírcsatornákon beömlik otthonainkba, gondolatainkba, lelkünk mélyére. Ha csak a híreket olvassuk, akkor okunk lehet a pánikra. Esperes atyánk fia az egyik figyelmeztető körlevelében a televíziót pánik doboznak nevezte. És valóban, ha csak az onnan sugárzó hírekre koncentrálunk, akkor okunk lehet a súlyos félelemre és az aggodalomra. De ahogyan Luther Márton megfogalmazta, a 16. század közepén a nagy háború idején, vallásháború is zajlott akkor, ugye a nagy reformációi küzdelem idején, erős várunk nekünk az Isten. Vagy ahogyan itt énekeltük mostani énekünkben, hogy őriz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne legyen több más senki, hanem Krisztus, akiben kell bízni. Testvérek, a héten készülés közben sokat dilemmáztam azon, hogy most, ma, március 15-én mi legyen az üzenet erre a napra. El is készültem a vázlattal úgy szerdáig, a hét közepéig a szabadság témájával, mert hát ugye 172 évvel ezelőtt, március 15-én indult el a szabadságharc, a forradalom Budapesten. Amikor Petőfi Sándor, a szabadságharc nagy költője megírta és elszavalta azt a mozgósító, híressé vált versét, hogy talpra magyar, itt a haza, hia haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Testvérek, akkor ez volt a fő kérdés. A rabsága vagy a szabadság kérdése? Lám, ma a szabadság kérdését fölülírta a vírus kérdése, a járvány témája. És nyilván a kettő mégis összefügg, mert lám, elég egy világ járvány, és már is korlátozva vagyunk szabadságunkban. Nem tanácsos külföldre utazni, a külföldieknek nem tanácsos hazaigyekezniük, nem engedik meg, hogy nagy létszámban tömegesen összegyülekezzünk még egy istentiszteleten sem, lám csak 20-an vagyunk, ilyen még soha nem fordult elő, ugye egy vasárnap délelőtti istentiszteleten, de hiszük, hogy annál sokkal többen követik az internet hullámosszán az együttlétünket, hogy hallgassák ők is Isten üzenetét. Testvérek, fölülírja a járvány a szabadságot. És nyilván érezzük azt, hogy korlátozva vagyunk. Akár egy bevásárló központba is ma már csak 30-asával engednek be embereket, mert ugye a legújabb rendelkezés, a tegnap fogalmazott rendelkezés értelmében 50-nél nem szabad több ember legyen egy zárt térségben. Testvérek, ezért kell nekünk tovább lépnünk. Nem csak híreket olvasnunk, hanem ezért kell nekünk Isten igéjét olvasnunk. Mert ha csak a híreket olvassuk, kétségbe esünk. Ha Isten igéjét olvassuk, megnyugszunk. Nézzük meg, mintha csak ma íródott volna, vagy az utolsó hetekben íródott volna ez a 91. Zsoltár. Ahol azt mondja a zsoltáros, hogy aki a felséges rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Miért mondhatja? Mert békessége van Istenben. Ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Testvérek, nagy kérdés az, hogy kinek, minek a szava súlyosabb és fontosabb számunkra. Tudjuk, hogy a média sokszor torzít, mikor a híreket közli. Sokszor elhallgat valóságokat. Ugye a csernobili robbanás borzalmát is hosszú időn át elhallgatta az akkori szovjet média. És ugye nagy kérdőjelek vannak a körül is, hogy egyáltalán a túlnépesedett Kínában valóban csak annyi áldozata volt a koronavírusnak, amennyit a média közöl? Hogy van az, hogy Olaszországban arányaiban, százalékában tízszer annyi áldozata van már, mint Kínában? Most testvérek, érzékeljük mindnyájan, hogy nem bízhatunk 100%-ban az emberi híradásokban. De vajon bízhatunk-e 100%-ban az isteni híradásban? Melyik hitelesebb és elfogadhatóbb számunkra? Nyilván ettől függ az, testvérek, hogy lesz-e nyugalmunk, lesz-e békességünk ezekben a napokban, vagy a ránk következő hetekben, hónapokban, nem tudjuk, hogy mikor ér véget ez a pánik hangulat. Testvérek, A beszéd téma ma már nyilván minden hírcsatornán a koronavírus. De alig-alig hallunk komoly üzenetet a médián keresztül, annak kapcsán, hogy egyáltalán mit mond Isten ilyenkor nekünk. Minek lehet jobban hinni? A médiának, vagy netán az összeesküvés elméleteknek, vagy Isten igényének? Aki hisz Istennek, az komolyan tudja venni azt, amit itt a 91. Zsoltárban is közöl velünk Isten. Azt mondja, hogy tollaival betakar téged. Szárnyai alatt oltalmat találsz. Ő megment téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Ezért nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Miért? Azért, mert azt mondja itt alapigényben, a 91. Zsoltárban a Zsoltáros, hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Testvérek, a keresztény ember hiszi Isten létét, ez egyértelmű. De azt is hiszi, hogy Isten nem hagyta magára ezt a világot, hogy gondját is viseli ennek a teremtett mindenségnek. Mert ha egy hűséges apa, édesanyja gondját viseli az ő csemetéjének, és akár az élete áldozata árán is mindent bevet a gyermeke életének érdekében, akkor Istenről el lehetne képzelni azt, hogy magára hagyta volna ezt a teremtett mindenséget, benne a teremtés koronáját, az embert, akiért a maximális áldozatot képes volt meghozni a kereszten, mikor egyszülött fiát odaáldozta azért, hogy ezt a bukott, hűtlen embert megmentse a kárhozattól. Elképzelhetetlen, hogy Isten magára hagyná az ő teremtett gyermekeit. Azt olvassuk, hogy angyalainak megparancsolja, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Hisszük-e, hogy mennyei lények oltalma alatt élünk? Hogy Isten különös mennyei testőröket alkalmazott a mi védelmünkre, akkor is, ha mi ezeket nem látjuk? A Szentírás több mint 300-szor beszél az angyalokról. És azokat olyan lényeknek nevezi, például a zsidókhoz írt levél első részének 14. verse is utal erre, meg másutt is nagyon sok helyet a Szentírásban olvasunk arról, hogy ezek Istentől küldött lények azoknak a szolgálatára, akik üdvösségre rendeltettek. És nyilván Isten azt akarja, mondja Pál apostol, hogy minden ember üdvözüljön. És Istennek ez a láthatatlan mennyei serege a mi oltalmunk szolgálatában áll. Azt mondja, hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Testvérek, emlékszünk, hogy amikor Dániel az oroszlánok vermébe kerül, akkor Isten elküldi az ő angyalát, hogy bezárja az oroszlánok száját, hogy ne ártsanak az ő hűséges, imádkozó, Istenhez ragaszkodó gyermekének, Dánielnek. Aztán ott van a másik hasonló ismerős jelenet a Dániel könyvéből, amikor Sidrák, Misák, Ábednégó bekerül a tüzes kemencébe, mert nem hajlandók leborulni és imádni a bálvány Isten szobrot, Nabukodonozort nem istenítik, tüzes kemencébe veti a király emiatt őket, és egyszer csak rémülten és döbbenten látja maga a király, hogy nem hárman vannak a tüzes kemencében, hanem négyen. És a negyedik, mint valami isteni orcájú lény, vigyáz a másik háromra, és megóvja őket a tűz veszedelmétől. Most testvérek, Isten különös oltalomban részesíti az ő gyermekeit, különösen azokat, akik hűségesen ragaszkodnak hozzá. Egy amerikai költő így fogalmaz, ősi helyükön vannak az angyalok. Szárnyra kapnak egy kőmozdításra. Csak távoli elhidegült arcotok nem fogékony a színes csodára. Testvérek, annyira ide ragadtunk mi ebbe a látható, materiális világba, ebbe a pénzközpontú, aranyimádó, testkultuszba, süllyedt világba. Annyira ide ragadtunk, hogy belekövült elhideg arcunk, és nem fogékony a színes csodára, ahogy mondja ez az amerikai költő. Pedig Isten az angyalainak parancsolt felőlünk, hogy őrizzenek minket minden utunkon. Vagy ahogyan a 34. Zsoltár 8. versében mondja maga Dávid, aki sokszor átélt halálos veszedelmet és abból való megmenekülést, hogy az Úr angyala tábort jár, vagy más fordítás szerint őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Tábort jár. Letáboroz az Úr angyala az őt félők körül. János evangélista a Jézus Krisztus születésének csodáját így sűríti egy tőmondatba, közismert evangéliumi mondat ez, János 1.14, hogy az ige testté lett, és itt lakozott közöttünk. Az eredeti görög szöveg pontos fordítása magyarra az, hogy lesátorozott, letáborozott közöttünk az Isten. A testélet ige formájában, Jézus Krisztus személyében. Van-e hát okunk aggodalomra, félelemre addig, amíg lesátorozott velünk Jézus Krisztusban az Isten? Igen, a halál árnyékának völgyébe jött le. Ide a ragállyal dögvésszel teli világba. Ide, ahol sokkal több kárt okozott már az az ősi vírus, a bűn, mint bármiféle más vírus ezen a világon. Emlékszünk, hogy intette idejében Kaint Isten, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik. Rejád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Akár helyettesíteni is lehetne, hogy aktualizáljuk. A koronavírus az ajtód előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Ugye az egészségügy minden erőt bevet, és a rendőrség, és katonasság, és határőrség, és kormányőrség minden erőt bevet azért, hogy ne engedje be az ajtón belülre ezt a vírust. De lám, a bűnvírus bejött az ajtónkon. Nem uralkodott Kain rajta. Az irigysége, a testvérére való féltékenysége, haragja, dühe, bosszúja gyilkossá tette őt. És ennek nyomán egy csomó vérontás kíséri az emberiség történelmét. Ember tízmilliók pusztultak háborúkban, lágerekben, koncentrációs táborokban, börtönök mélyén, népirtások rendjén, mert beengedte ezt az ős vírust az ajtóján, a küszöbén belül az ember. Pedig erre is van ellenszer, testvérek. A koronavírusra még nincs ellenszer. De a bűnvírusra Isten megadta az ellenszert. Jézus Krisztusban, a keresztben, a váltságban. Kell-e ez az ellenszer? Alkalmazza ezt az ellenszert a bűnbe merült ember, az irigy ember, a haragvó ember, a féltékeny ember, a testvére iránt támadó ember? Alkalmazza, beiktatja, igénybe veszi ezt az isteni ellenszert, ami ki tudja írtani a bűnvírust belőlünk? Mert ha nem, akkor félhetünk egy koronavírustól, félhetünk a szomszédtól, hogy agyonüt éjszaka, félhetünk egy idegentől, hogy betolakszik a házunkba az éleple alatt, és kirabol minket, vagy elrabolja gyermekeinket, és félhetünk még annyiféle veszedelemtől, ha a bűnvírus bennünk lakik, akkor lehetetlen az együttélés, akkor az emberi élet végére jut. Dávid azt mondja, hogy az urangyal a tábort jár az istenfélők mellett, és megmenti őket. Vagy egy másik zsoltárában, ugyancsak Dávid azt mondja az 56. zsoltár 4. versében, mikor félnem kellene is, én bízom benned. Mikor félnem kellene is, én bízom benned. Miért? Azért, mert Dávid is nagyon jól tudta azt, hogy Istennek angyalai tábort járnak az őt félők körül, ezt ő saját bőrén tapasztalta, amikor Saul üldözte, többízben halálos veszedelembe került Dávid, és Isten mindig különös módon kimentette őt. A zsidókhoz írt levél 12. részében, a 22. versben azt olvassuk, hogy Istennek ezer és ezer angyala van. Judás levelében azt olvassuk, hogy eljön az Úr szent angyalok ezreivel, hogy mindenkit megítélje. Eljön az Úr szent angyalok ezreivel. Amikor Elizeus szolgája pánikba esett, mert a szíriai hadsereg nagyságát látta, amely körülzárt azt a várost, ahol Elizeus és az ő szolgája Géházi tartózkodott, akkor Elizeus kérte Istent, hogy nyissa meg a szolgája szemét. És az Úr megnyitotta a szolga szemét, és meglátta azt, hogy tele van Elizeus körül a hegy tüzes lovagokkal és szekerekkel. Isten serege nagyobb volt, mint a szíriai király serege. És tudjuk, hogy az a helyzet megint az Isten győzelmével végződött. Testvérek, az angyalok dinamikus erőt képviselnek. Emlékszünk arra, hogy egyetlen angyal képes volt megölni Egyiptom összes elsőszülöttjét, amikor a 10. csapást rásújtotta Isten Egyiptomra, hogy végül térdre kényszerítse a faraót, és elengedje Izrael népét. Igen, nekünk ilyen oltalmunk van Isten révén. Dávid azt mondja, a 103. zsoltárban, hogy ti hatalmas erejűek, az angyalokra vonatkoztatva mondja ezt, akik teljesítitek az Úr parancsát, és hallgattok parancsszavára. Sokan vannak, és hatalmas erejűek, beszél erről sok helyt a Szentírás, lámint Dávid is azt mondja, ti hatalmas erejűek vagytok, akik teljesítitek az Úr parancsát, az ő gyermekei javára. Testvérek, nekünk ilyen Istenünk van. Igen ám, de kérdezhetnénk testvérek azt, mint egykor kérdezte a Birát könyvének leírása szerint Gedeon, akire ráköszön az Isten angyala, hogy az Úr van te veled, erős férfi. Akkor, amikor a midjaniták szorongatták Izraelt, amikor elhurcolták a termésüket is, amikor lehetetlenné tették az életüket. Akkor jön Isten angyala, és ráköszön Gedeonra, és azt mondja, az Úr van te veled, erős férfi. És Gedeon visszakérdez, hozzánk hasonló kételkedő szívvel, hogy Uram, hát ha az Úr van velünk, akkor miért ért bennünket mindez? Hány ember kérdezi ma is? Hol van az Isten akkor, amikor? Árvíz van, földrengés történik. Hol van Isten akkor, amikor? Koronavírus áldozatai lesznek emberek keresztül kasul ezen a világon. Hol van Isten akkor, amikor iskolai lövöldözésben ártatlan gyermekek vagy tanárok halnak meg? Hol van Isten? Tudjuk, hogy Billy Grahamnek a lánya erre úgy válaszolt, hogy ha kiűztétek Istent az iskolából, a közigazgatásból, a hétköznapokból, akkor ne kérdezzétek, hogy hol van Isten, amikor Isten hiányában ilyen dolgokra vetemedik a bűnös ember. Nos hát, amikor Gedeon azt kérdezi, hogy de ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Testvérek, erre azt válaszolhatjuk, hogy Isten csak annyi próbát enged meg az életünkben, amennyi szükséges ahhoz, hogy minket még szorosabban odaöleljen az ő szíve melegére. Hogy még inkább megtisztítsa, kifényesítse úgymond a mi életünket. Valaki úgy fogalmazott nagyon találóan, hogy ő úgy nézi, Isten úgy nézi a mi életünket, mint mi egy filmet, miután elolvastuk azt a könyvet, amiből az a film készült. Amikor valami rossz történik a filmben, úgy érezzük, mintha elfogyott volna a levegő a moziban. Rajtunk kívül mindenki lélegzett visszafolytva mered a vásznon látható kritikus helyzetre. Mi azonban nem. Miért? Mert mi már olvastuk a könyvet, és tudjuk, hogy a hősünk kikerül a kutyaszorítóból. Most Isten ugyanilyen bizonyossággal szemléli az életünket. Nem csak olvasta a történetünket, hanem ő maga írta. És neki más a látása a mi életünk kapcsán, mint nekünk magunknak. Ő tudja a mi történetünk végét is. Ő biztos abban, hogy mit akar kihozni abból a kritikus helyzetből is. Testvérek, tudjuk, hogy az ezüstműves úgy munkálja meg az ezüstöt, és formál belőle értékes darabot, hogy tűzbe teszi, aztán üllőre teszi, aztán kalapáccsal veri, lapítja, formálja, és végül kifényesedik. Akár olyan fényesre is, hogy megláthatja az ezüstműves mester saját arcát a kifényesedett darabban. Nos hát, Isten meddig enged meg próbát az életünkben? Addig, ameddig fényesre csiszolja a mi életünket, hogy meglássa a saját arcát visszatükröződni a mi életünkben. Hogy legyünk mi Isten képű emberek. Olyanok, akik hordozzuk Isten arcát ebben a világban. Vajon nem ez a célja éppen egy ilyen próbás helyzettel, testvérek? Egy olyan világ kellős közepén, amelyik most a pánik hangulatában retteg, hogy mit hoz a holnap? Testvérek, azt mondja Billy Graham, a neves, nemrég elhunyt amerikai evangélista, hogy ha hívő vagy, számíts rá, hogy hatalmas angyalok kísérnek életutadon. Ha hívő vagy, számíts rá, hogy hatalmas angyalok kísérnek életutadon. Azt olvassuk itt alapigénkben, a 91. Zsoltár 7. versében, ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Ennek az igének kapcsán beszélgettem egyszer keresztapámmal, az egyszerű hatosztályos paraszt prófétának nevezett Papanti bátyámmal, aki nagyon jól ismerte a Szentírás és rendíthetetlen hittel követte az ő urát, Jézus Krisztust, akár a börtön mélyébe is, és 6,5 évet szenvedett a kommunista börtönök mélyén a hite miatt, 52-től TSZ elnök is volt ott a faluban, a Szatmár mellett, 58-64-ig ült börtönben. Azelőtt persze még az orosz hadifogságot is megjárta, és elmondta visszaemlékezéseiben azt, hogy amikor egyik ütközet napján a századját kivezényelték a frontvonalra, akkor reggel éppen ez volt az igéje. A 91. Zsoltár 7. verse. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ére. És elmondta, hogy olyan heves volt az aznapi ütközet, hogy a kivezényelt századából este 3-an tértek csupán vissza. A többi odaveszett a harcba. És akkor értette meg, hogy Isten szava szó szerint áll, mert amit egyszer Isten kimond, azt Isten meg is valósít. Testvérek, lehetne tovább emlegetni a példák sorát, ő is egyik olyan példa arra nézve, hogy a kommunista börtönökbe bezárt Romániában a hitükért szenvedett lelkipásztorok közül és hitvalló keresztjének közül, mert nem csak lelkészeket, hanem egyszerű prezbitereket is, meg más hitvalló embereket is börtönbe vittek a hitükért 58-ban. Mind hazajöttek, egy se veszett oda, akiket a hitükért bebörtönöztek. Sőt, a legtöbb hosszú életet élt meg. Keresztapám is 89 évesen ment át az Úrhoz. Viski Feri bátyám 87 évet élt. De ott van a még ismertebb, híresebb eset, a Richard Wobrand esete. Ez a bukaresti zsidóból lett keresztény evangélikus lelkész esete, aki 14 évet ült a kommunista börtönök mélyén, és aki rengeteg veszedelemből kiszabadulva kikerült nyugatra, és amikor ott az orvosok megvizsgálták, akkor egyszerűen értetlenül álltak a csoda előtt. Annyi sebb hely volt a testén, és mikor elmesélte, hogy miken ment keresztül, és milyen kínzásokban volt része, hogy az orvosok alig hitték el, hogy ez az ember 14 évi borzalmas kommunista börtön élet után egyáltalán még életben van. És nem csak, hogy még életben volt, hanem ő is hosszú életet élt Isten különös kegyelme folytán. Testvérek, az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, hogy kiszabadítsa, hogy megőrizze, hogy gondját viselje az övéinek. Testvérek, Isten szava ma is áll, megbízhatóbb az ő szava a média szavánál, és ezért kell nekünk ráhagyatkoznunk, amit Pál apostol fogalmaz 1 Tesszalonika 5.24-ben, hadd zárjuk ezzel a mai igehirdetést. Hű az Isten, aki elhívott titeket, és ha ő mondta, akkor ezt meg is teszi. Könyörű rajtunk, hogy ebben a vészhelyzetben erősödjék a mi hűséges iránt, Istenünk iránti hűségünk, hogy ha hűtlenkedtünk is eddig, legyünk ezután hűségesebbek hozzá, és tudjunk hinni a Zsoltár biztatásának. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is emellettes, tízezeren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 359. énekünknek az első és a második versét. A 359. ének így kezdődik: Istenemhez száll az ének, és ő benne vigadok.
Engem Isten karja.
Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy jó atyánknak nevezhetünk téged. Akkor is, ha néha baj ér minket, akkor is, ha veszedelem settenkedik körülöttünk, akkor is, ha az ellenség az ajtónk előtt leselkedik, és rejánk van vágyódása. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor a bűnvírust olyannyira lebecsüljük, hogy nem vesszük észre, hogy micsoda kárt tud okozni egyéni, családi, közösségi életünkben, nemzeti életünkben, vagy az egész emberiség életében. Hiszen ember 10 milliók pusztultak el a bűn rontása miatt. Az irigység, a harag, a gyűlölet, a versengés, a hatalom, a vágy miatt. Mások leigázásának, kiszipolyozásának, kizsákmányolásának a vágya miatt. Istenünk, könyörülj ezen a pánik hangulatban vergődő emberiségen, hogy meneküljön hozzád, kiáltson a mélységből a megtartó Istenhez, és találjon rejád az is, aki eddig nem keresett téged. Istenünk, könyörülj rajtunk azért, hogy megnyugodjon a mi szívünk te benned, és tudjuk inkább a te szavadat, az isteni ige üzenetét hitelesebbnek tartani, mint sokszor a pánik keltő és nem egyszer félrevezető híradások üzenetét. Istenünk, köszönjük neked, hogy ugyanakkor te megtanítasz arra is, hogy a reális veszélyt ne becsüljük le, és megtegyünk mindent egymás érdekében, hogy vigyázzunk egymásra, törődjünk egymással, figyeljünk egymásra. És ha bajba kerül valaki közülünk, akkor tudjunk a segítségére sietni, akár áldozat árán is. Köszönjük neked, hogy ilyen testvéri közösségben élhetünk, megváltott gyermekeidként, drága atyánk, és hisszük, hogy a te oltalmadból nem engedsz kiesni minket. Könyörű, hogy a szívünkbe vésett ige vezessen a hétköznapokban, a következő hetekben, a kritikus időkben. Nem kell félnünk, mert te velünk vagy. És hiszük, hogy ez elég nekünk minden helyzetben. Urunk, hadd imádkozzunk azokért, akik a betegek körül szolgálnak ezekben a kritikus hetekben. Könyörű rajtuk, és adj nekik bátorságot a helytállásban, kitartást, küzdőképességet, szeretetet, együttérzést a betegek irányába. És könyörülj az orvosokon, a kutatókon, hogy idejében felfedezzék ennek a kórokozónak az ellenszerét, és le tudják azt győzni mielőbb. Istenünk, köszönjük neked, hogy te adsz felelős hozzáállást a kormányoknak, az országvezetőknek azért, hogy bölcs döntéseket, törvényeket, szabályrendeleteket hozzanak az emberek egészségének megőrzése érdekében. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedben meg akarsz tartani ezután is, és hisszük, hogy ez minden helyzetben elég nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondja ki a maga csendes imáját az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a szeretett szolgálati persejbe továbbra is e hónap folyamán a Farnasi Öreg Otthon anyagi támogatása céljából fogadunk el külön adományokat. Megkérjük, hogy akik megrendelték a Family című folyóiratot, és még nem fizették ki erre az évre, azok hátul fizessék ki, vagy akár a Református Család című folyóiratot is, akik még nem fizették ki erre az évre, kifizethetik hátul az asztalnál. Testvérek, a Reán következő kritikus időkben is maradjunk Isten közelében, és az ő bátorító szava legyen elég számunkra minden helyzetben. Testvérek, folytatásképpen énekeljük a 459-es énekünket. A 459-es énekünknek énekeljük el az első két versét. Az első vers így kezdődik, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testesül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Tehát testvérek, ma este 6 órakor is lesz istentisztelet. A kormány rendelkezése alapján 50 főig terjedően egybe gyűlhetünk. Sajnos nem szoktunk annyian sem lenni egy vasárnap esti istentiszteleten, de megtartjuk, ahányan leszünk, jöjjünk, könyörögjünk továbbra is az isteni megoldásért ebben a kritikus helyzetben. Most pedig március 15-e kapcsán áldásra várva énekeljük a nemzeti imánkat, testvérek, a 346. énekünk első versét fennállva énekeljük, Isten áld meg a magyart. Thank you. Istennek népe az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen. Kívánok mindenkinek áldott vasárnapot, és félelemmentes heteket.